úgy kezdeni, mint tegnap, bevezetem a témát, és akkor közösen imádkoznám. Tehát ez a harmadik előadás ebben a mini, rövid fiúság sorozatban, ahol átléptünk ugye Pálvány imádás, a törvény alatt viszony, belevágtunk a megigazulásban, és akkor megláttuk, hogy a megigazulás mennyire az alapja a mi megszentelődésnek, hogyan harcolunk a bűn előtti való kísértések ellen. De most ez a megszentelődés kettő, egy teljesen másik perspektívából szeretnék megközelíteni ezt a megszentelődési téma. Tehát ez a téma az előadásnak, hogy szabadság most a bűn utáni, a bűn utáni való következménye. Tehát miután elkövettünk a bűnt, vagy miután megláttuk a bűnünket. Ez a anyag, meg a címe, hogy fiúság, eredetileg nem mi így állítottunk össze Magyarországon ezt az anyagot. Kb. 25-30 év ezelőtt egy Jack Miller nevező professzor, aki a Westminster teológián tanított Philadelphiában, ez a nagyon híres presbitériáns szeminárium, hogy a egyre több misszionárisok kezdtek visszaérkezni Amerikába, hogy kiégtek. Elmentek külföldre, és nagy búzdor, készek voltak szolgálni az urat, csak kiderült pár év múlva, hogy teljesen kiégtek a szolgálatból. Nem történt velük, amit számított, amit számították. Sokkal nehezebb volt a misszionáris munka, és sok konfliktusba kerültek egymással. Az tipikus a az első oka, hogy misszionárisok miért térnek vissza a szolgálati területre, az, hogy összevesztek a csapattagokkal, sajnos. De nagyon sok konfliktus volt. Kiégtek ezek a misszionárisok, hogy Jack Miller kezded őket foglalkozni velük, kezelni őket, és mint professzor kidolgozott egy nagyon jó anyag, ami végülis Luther Mártonnak a teológiára alapszik. És kezdett segíteni őket, és nagyon jól ment ez a munka, sőt, annyira jó, hogy egy egész misszionáris szervezet kialakult, és nem csak várták, hogy a misszionárisok visszajönnek, hanem kiküldték, és most kb. 400 misszionáris van világszert, aki ezt az anyagot valamilyen hasonlóképpen tanítják. Segíteni ezek a keresztény vezetők, hogy újra tudjanak talpon állni. Tehát, nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mit jelent kiégni. Tehát ez a veszély fenyeget minket, fenyeget titeket. Mit jelent egyáltalán kiégni? Mik a jelek ennek? Tehát bárki, aki foglalkozik az Úr ügyével, bárki, aki szolgál, lelkész, misszionáris, ifi vezető, bárki, aki szolgál, ezt fenyegeti. De most a kiégés, ugye minden keresztény, ugye akarjuk közelebb kerülni az Úrhoz. Ez a vágy, ami a szívünkben van. És azt gondoljuk legalább, hogy ez egy nagyon jó dolog. De ha nem készülünk fel, hogy a közelebb kerülés az Istenhez, ugyanakkor azt jelenti, hogy egy bizonyos önismeretet fogunk tanulni, fogunk közelebb kerülni saját magunkhoz, fogunk egyre jobban ismerni magunkat. Ahogy már említettem, ahogy Ézsiás például közelebb került az Úrhoz, akkor ő saját magát látta. És ha nem készülünk fel erre, ha nem készülünk föl, hogy egyre jobban fogom látni a bűnemet, akkor ezt a kiégést fenyeget minket is. Tehát közelebb kerülünk Istenhez, akkor ugyanakkor fogunk jobban ismerni saját magunkat. Kálvin János erről ír az ő institúcióval. Úgy így kezdi az ő institúciót, ami a nyugat civilizációnak az egyik legfontosabb könyve, nem csak mi keresztények mondjuk ezt, bármilyen szekuláris listát, legfontosabb könyvek, ami befolyásolták, ugye a nyugati civilizáció, tehát az institúció mindig a top 5-ben van. Nagyon sok fontos dolgot mondott ebben a könyvben, és így kezdi, azért írtam ezt a könyvet, hogy a keresztények jobban ismerik a Bibliát, és azon keresztül jobban ismerik Istent, mert ő kijelentette magát a Bibliában. De ugyanakkor, ha valaki akar ismerni Istent, azzal a tudással, úgy működik az életünkben, mint egy tükör. Minél jobban ismered Istent, minél jobban fogod ismerni saját magadat. És erre fel kell készülni, hogy mit fogok én látni az én lelkemben. Tehát, szeretnék itt megállni, és szeretnék, hogy imádkozunk azzal a bevezetési gondolattal, hogy tényleg mit jelent ismerni Istent, mit jelent ismerni saját magamat, és mit tudok tenni, hogy, hogy ebben nem kiégjünk, hogy amikor szembesülünk, hogy mi van az én lelkemben. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy te jelenlétedben lehetünk. Köszönjük, hogy hívhatunk téged, mennyi atyánk. Köszönjük, hogy szeretetből küldted az egyszülött fiadat, értünk, miattunk, és hogy meghaljon helyettünk. Köszönjük a jó hírt, köszönjük a drága evangéliumot. Bocsáss meg, amikor valahol elfelejtkezünk róla, vagy amikor a háttérbe szorul, amikor nem annyira fontos, amikor leveszünk a szemünket rólad. Úgy Jézus, kérünk, hogy szent lelkünk keresztül, kérünk, hogy munkálkodjál a mi szívünkben, hogy merjünk felemelni a hangunkat és téged dicsérni, magasztalni, hiszünk, hogy te vagy az egyetlen, aki méltó arra. És köszönjük, hogy felemelhetünk a hangunkat a testvérünkkel, világszerte Magyarországon. Köszönjük, hogy vasárnap reggel van, és országszerte több ezer gyülekezet most jön össze téged magasztalni, téged dicsíteni. Több millió, sok millió gyülekezet világszerte magasztal téged. És hogy a testvérek világszerte emelik a hangokat. Köszönjük, hogy van lehetőség veled találkozni. Kérünk, hogy légy velünk ebben a kis teremben, ebben a kis faluban. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Kérünk, hogy nyisd ki a szemünket. Bonts ki a fülünket. Puhíts meg a szívünket. Engedj, hogy közelebb kerüljünk te hozzád. Kérünk, tölts be mi szívünket sok bátorsággal, hogy merjünk szembenézni saját magunkkal, hogy mi van ott. Kérünk, hogy erősíts meg a mi hitünket, hogy merjük megragadni a te kegyelmedet, és hogy tudunk bízni a te jóságodban. Úr Jézus, köszönjük, hogy velünk vagy, hiszünk, hogy ha nem vagy itt, akkor hiába valóság ez az egész. Kérlek, hogy legyél velem, mint előadom. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád. Kérek, hogy segíts, hogy elmondhassam mindezt, amit rám bíztál, hogy értető legyen. Jézus, kérünk, hogy legyél itt a középpontban, engedj, hogy lássunk téged felmagasztalva a te dicsőségedben. Köszönjük, hogy ezt kérhetünk a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, tehát kicsit arra szól, hogy a kiégés. Kiégés mit jelent, hogy néz ki. Főleg, amikor az emberek nem azzal számítanak, hogy akarok szolgálni az Istent, ugye akarom ismerni Istent, és azon nem számolnak, hogy hoppá, mégis az Isten tart egy tükröt, hogy lássam magamat. Tehát, kezdjük, hogy kezdtünk a keresztény életet. Hogy kezdtünk a keresztény életet? Úgy kezdtük a keresztény életet, hogy mertünk akkor kimondani, hogy hoppá, krízis van. Krízis van az én életemben. Először bevallottunk őszintén, hogy bűnös emberek vagyunk, és az Isten szent. Ahogy ezt látjuk Ézsaiás 6:5-ben, az ember egyre jobban olvassa a Bibliát, Máté 5:17-ben, hogy amit Isten kér tőlem, az ő mérce, az nem sima 10 parancsolat, vagy úgy, hogy gondolkoztam, amikor én nem voltam hívő, hogy csak a lelkiismeret furdalásomra kell figyelni, ami annyira szubjektív, hanem le van írva tételesen, hogy mi az Isten törvénye, hogy 10 parancsolat. Csak Krisztus jött, Ugyanis azt hallottátok, hogy? De én azt mondom nektek, hogy. És Krisztus kicsit felemelte a mércét. Addig emelte a mércét, hogy ki mondja, hogy hát, amit Isten kérte, de hogy legyél tökéletes. Legyél tökéletes mindenkivel, mindig. És emiatt, mert kicsit szembesülünk az Isten mércével, Lukács 5.8-ban például találkozunk, vagy olvasunk Péterről, ugye? Péter, aki én csak egy egyszerű halász volt. Jézus tett egy nagy csodát neki, ugye? Megfogták a halat, a rengeteg hal, a háló majdnem ketté szakad, ugye? És akkor Péter ismeri, hoppá, hogy most így történt, ez egy csoda, és ez az ember, aki ezt megmondta, aki ezt megtette, ez az Isten fia. És Péter hogyan viszonyult, amikor látta Jézus, hogy valójában kicsoda? Hoppá, távol tőlem, én egy bűnös ember vagyok. Ugye? Tehát az az első helyes reagálás, hogy hoppá, én egy szent Istennek a jelenlétében vagyok. Láttam magamat, én egy bűnös ember vagyok. Tehát, ahogy kezdtük a keresztény életet, mondjuk itt van a 8. év, de ahogy telnek az évek, akkor egyre nagyobb a szakadék. És krízis van, kétségbe vagyok esve. Hoppá, nem tudok én megfelelni ennek a mércének, amit az Isten kijelentett. És minél többet ismerjük Istenről, egyre távolabb kerülünk ettől a mércétől. Itt baj van, itt gáz van, itt krízis van. Ugye? Tehát sokat beszélünk a bűnről, emiatt, meddig az ember nem veszi észre, hogy bűnös, ugye? Nincsen szükségünk megváltozni. Hogyan döbbenjünk rá a bűneinkre, hogy foglalkozunk az Isten szentségével, ugye? És az Isten a szentsége, az ő karakterból ismerjük a bűneinket. Tehát ahogyan kezdtünk a keresztény életet, úgy, hogy rádöbbentünk, hogy Krisztusban van megoldás, ugye? Krisztusban van a katarzis. Krisztusban átélhetünk azt, hogy hoppá, Krisztus az, aki áthidalja az óriási különbség köztem és Isten között, ugye? Tehát amit Krisztus tett, értünk, és akkor ezt tegnap megnéztünk, ugye az életével, az halálával, az feltámadásával, Jézus Krisztus, ugye, megváltott minket, és megoldotta a mi jogi problémákat, és a mi pálmányi kapcsolati problémát Istennel. Tehát üdvösség az evangéliumban vett hit által és bűnbánat által. Csak ezek a verseket tegnap felolvastam. Tehát így kezdtünk a keresztény életet, így nincs semmi új, csak kicsit leteszünk az alapköveket újra, a csúra, megnézzük, hogy ez az evangélium mit is történt, amit nálunk bent, hogy átélhetünk ezt a krízist, azt a katarzis, hogy a Krisztus vére, katarzis azt jelenti, hogy egy megtisztulás, ugye? Egy megtisztulás, az ő vére megtisztít minket a mi bűnünkről. Oké, na hát, folytassuk akkor. A kérdés az, ma reggel az, hogy vajon mi történik, amikor eltelnek az évek, és ugyanúgy értékeljük a keresztet? Például az engedelmességre most tesszük a hangsúlyt, és elfelejtkezünk az evangéliumról, mint a Galaták. Galatai 3:1-6, ugye pontosan emiatt Pál mérges, haragszik rájuk. Egyedül egyetlen hely az Új Szövetségben, hogy Pál nevez egy gyülekezet, ó, balga Galaták, ugye? Mitől voltak ilyen balgák? Mitől haragudott annyira Pál? Miért volt ez annyira fontos neki? Mi az, amit a Galaták annyira rosszat csinálták? Mert a korintus gyülekezetben nagyon sok bűn követnek el, és Pál nem annyira haragszik az ő bűnökre. Csak ír egy levelet, és próbálja segíteni őket, hogy ez nem helyes. Tehát itt a galaciák mit csináltak? Galaciák elfelejtkeztek az evangéliumról. És kezdtek tenni a hangsúlyt a törvényen, hogy engedelmeskedni kell, cselekedni kell. És az evangélium a háttérben szorul. És Pálnak ez félelmetes volt. Most a keresztény életünkben, ha mondjuk
kezdjünk elfelejtkezni az evangéliumról, ugye? Mert az evangélium hirdetés, az az evangelizáció, és azt mondjuk, hirdetjük a nem keresztényeknek. Ugye? A keresztények minek kell hirdetni az evangélium? A keresztények el kell mondani, hogy mit kell csinálni. Éljen egy szent életet, tessék engedelmeskedni. És sok helyen nem hirdetik az evangéliumot keresztényeknek. Akkor beszélünk az evangéliumról, amikor evangélizálunk. És valahogy a keresztények kezdnek, ja, igen, valamikor hány év ezelőtt én megtértem, ugye? És csak körülbelül ennyit emlékszenek az evangéliumról. De közben Isten hűséges hozzánk. Isten hűséges hozzánk, és az Isten közeledik hozzánk. Az Isten tovább is kijelenti magát. Olvassad a Bibliát, és az Isten bizonyos dolgot fog mutatni neked. Ő fog beszélni magáról, hogy egyre jobban ismerjük őt, az ő szentségét. De ugyanakkor, mint egy tükör, vagy egy oldó, amit nyílik, egyre jobban fogod ismerni magadat. Most mit történik? Ha ez a helyzet alakul ki az életünkben. Egyre többet tudsz Istenről, egyre jobban látod a bűnédet, a lelkész meg is mondja, hogy milyen bűnös vagy, a lelkész meg is mondja, hogy milyen szent életet kívánt tőled az Isten, és neked van egy evangélium emlék az életedben. Mi történik? Ha már régóta nem hallottál az evangéliumot, és régóta nem tudtál alkalmazni az evangéliumot a saját életedben. Mit kezd történni az életedben? Újra itt a krízis. Most én ezt nem akarom mutatni nektek, hanem próbáljátok velem ezt végig gondolni. Mit történhet az életedben ilyenkor? Mindenki érthető? Érthető a szituáció?
Hogy egy olyan problémát elé állunk, amit nem tudunk megoldani. Úgy érezzük, hogy ezt a bűnt, amit ismerjük meg Isten, egyre nagyobb és bűnösebbnek ismerjük be magunkat, hogy ezt nem tudjuk azt elkezdeni, hogyha az evangélium nem nőve, mint egy
bűnjének. Nagyon jó. Tehát ez a probléma. Van egy bűn az életedben, és úgy érzem, hogy ezt nem tudom kezelni, mert a kicsi evangélium, hát ez egy óriási probléma, és az evangélium az valamilyen megoldás van, amikor én megtértem. De ehhez mi köze ehhez, ugye? Tehát ez a kérdés. Akkor beszéljünk erről, hogyan próbáljuk kezelni akkor a bűn problémát. A grafika szerint, vagy az életünkre nézve, hogy próbáljuk ezt kezelni? Milyen dolgot kitalálunk? Erre szól a megjelentés. Én tudnám elmondani, csak nem akarom.
Nagyon. Sokféle módja. Az ember megpróbál még inkább engedelmeskedni, így jobban, nem a bűnre koncentrálni. És én azt szoktam mondani, hogy ez olyan tud lenni, mint amikor az ember kertészkedik, és egy idő után csak a gyomításra koncentrál a kertészkedésre. És az a legrosszabb része, anélkül nem lehet kertet csinálni, de ha csak azt csinálod, akkor nem, az egész egy sarga dolog lesz.
Igen, de nem annyira foglalkozik a gyümölcsökkel, zöldségekkel, hanem hol van a gyom, és azt kiírja. Ha nem ugye, hogy tetszik nekem. De más kép is van, hogy miért, ha az ember csak a gyümölcsre koncentrál. Hogy nekem kell termelni sok paradicsom! Tehát egy előfeszítés, ugye?
Szerintem vagy egy ilyen átkerült semeny, és akkor semmi nem megy, vagy a másik ez a vastag törvényfaggás.
Nagyon jó. Mi ez a vastag törvény?
Én arra gondolok, hogy egy ilyen törvényesség megszöktesség. De ez nem csak magunk felé, hanem a többi ember felé. Ha. Tehát a beskatujázni ebbe a kis dobozkába a jót és a másikba a rosszat, és akkor
Oké, okay. Beszéljünk erről. Ja, tehát az első két dolog mondtál, az első, az ember itt van,
én.
Fölnéz arra a magas hegyre,
az úgyse fog menni.
És azt mondja, hát ez, senki nem mondja ezt, nem mondja. Felejtsük ezt el az egészet. Alakítsuk egy teológiát, antinomizmus, nincs törvény, csak kegyelem van. Sajnos sok egyházban van, ez képviselő. Tudjuk, hogy milyen magas a mérce, csak az Isten ezt nem komoly gondolja. Mi kegyelem alapból. Törvény az Ószövetség, kegyelem az Újszövetség. És beindul egy lazaság. Mi laza keresztények van, nincs törvényünk. Mi igazán értjük az Isten kegyelmet. Elég sokan gondolkozhatnak így. Okay? Tehát az ember fölnéz a hegyre, felejtjük el, nem akar. De milyen más, milyen törvényeskedés? A grafikához milyen törvényeskedés?
Én arra gondolok, hogy az, amikor megpróbálja mégis minden áron azt érvényre jutatni. Na most ez nyilván nem fog menni, tehát ez egy ilyen kemény meló.
Igen.
Egy szélmalommal.
Igen.
Tehát ez a ilyen súlyosabb, azt hiszem az, hogy ez az ember elkezd a környezetébe is rá húzni a szabályokat.
Tehát akkor a törvényeskedés, az ember fölnéz és azt mondja, na, vágjunk neki, én ezt meghódítom, ezt a hegyet, és belevág kőkeményen. És azt gondolja, hogy nekem ez menni fog. Csak ő ezt el tudja élni? Nem. Akkor egy új probléma, új dilemmája van egy idő után. Akkor mit csináljunk akkor?
Még keményebben
próbálkozni. Még keményebben, igen, még keményebben. És ha folytatja, akkor ki fog élni egy idő után. De neki kell valamilyen megoldást kitalálni. És itt jön a törvényeskedés. Okay. Mi a törvényeskedés? Mit gondoltok? Hogyan próbáltok azt definiálni, vagy úgy magyarázni, hogy érthetjük? Ez a törvényeskedés. Ez a lényeg az egésznek.
Nem azt, hogy nem adottam a sorját. Az ütlet megvédik egy embert, azt szerint, hogy sőtől egy ilyen farizeusi gondolkodásmód lesz, megítélünk embereket azt szerint, hogy mennyire látjuk a törvényt az én kívánt teljesülni. De azt nem nézzük meg, hogy az evangéliumról.
Oké. Okay. Ez egy rész, az itt érkezés másodfelé, ez egy rész a törvényeskedés. Igen, Mátyás?
Olyan szabályokat, amiket én be tudok tartani.
Nagyon jó. Tehát az illető fölnéz a magasra, és azt mondja, hogy nekem is magas. De ha egy olyan szintre tudnám tenni, ahol én el tudom élni, de Niki nem, akkor én jól érezem magamat, és lenézek, hogy Niki. Tehát nézzük meg Lukács 18.9, mindenki lapozza oda, Lukács 18.9. És itt van egy példázat Krisztus tanít, ott van a farizeus körülöttem. Mindenki nagyon jól ismeri ezt a példázatot. De a farizeus és a vámszedő, aki fölmegy a templomba imádkozni. Most hogy imádkozik ez a farizeus? Köszönöm, Uram! Hogy én kétszer egy héten bőtölök. Hadd kérdezem, valaki itt egyszer egy héten bőtöl. Tegye fel a kezed. Egyszer egy héten bőtöl. Nem. Akkor ti nem olyan komoly hívők vagyok, hogy ez az ember. Mert ő kétszer egy héten bőtöl. Ez egy nagyon-nagyon komoly ember. És ő a tizedet ad. Köszönöm, Uram, hogy én ennyire jó ember vagyok. Ugye? És nem olyan, mint ő. Ugye? De most tudjuk, hogy mi a vámszedő, csak ütél a testén, én egy bűnös ember vagyok, és akkor Krisztus mondja, hogy ki az igazi, ugye, hívő ebben a példázatban. De nagyon érdekes, hogy Lukács többször, amikor Jézus tanítvány valamit, akkor Lukács kommentálja. És a 9. versben azt olvasunk, hogy kinek mondta ezt a példázatot? Azok az emberek, akik önigazultak voltak, és lenéztek a többieket. Ez a törvényeskedés. Amikor a saját magamban fölteszem egy mércét, hát lehet, hogy kicsit magasabb, mert
sokan tudják ezt elérni. De én olyan magasra se tetszem a lét, hogy 99% nem tudják fel ezen túlmenni, de én igen. És emiatt én igaz vagyok. És emiatt jó érzetem magamat, és közben lenézem a többieket. Tehát, mit csinált az ember ezzel a mércével? Lehúztam, ameddig át tud ugrani. Ez a törvényeskedés. Pedig úgy tűnik ez az ember, hú, nagyon vallásos ember, nézd, milyen magasra tett a léc. De ő emelte a léc? Nem, ő lehúzta a léc. Ő csapta magát. Ez a törvényeskedés. Oké. Mi más? Mi más dolgok tudnak kialakulni a mi lelkünkben? Az egyik volt az antinomizmus, felejtsük el az egészet, lazaságfűtő. A másik a törvényeskedés, ami kívülről nagyon jól néz ki, de borzasztó. Borzasztó a közösségi romboló. És a földjel a ítélkezés. Másik a állandóan ítélkezés. Ez az eláruló jel, hogy valaki egy törvényeskedő. Mi másik áruló jel, hogy itt gáz van? Ez az illető van, hogy nem ismeri az apokat.
Valami olyan nagy nyomást érezhet magán, hogy azt nem tudja elviselni, és akkor inkább megbúvódul, elfogul a világból, hogy okay. Nem tudja egyszerűen
legyen jó.
Tehát dolgozni, és akkor nem akar szembesülni a világban magában sem, hanem... Nem.
Látja magát. Erre gondolsz?
Azt gondolja, hogyha a világban élne, akkor még bűnösebb dolgok jönnének rá, és ezért inkább elhújik el is a róla is.
Oké, nagyon jó. Tehát egy elvonul, magát lát, hogy hoppá, én ezt nem bírom. Még a fenti vonalon gondolkozok egy kicsit, mert a tírez kezd, hogy egyre jobban kezd látni az ő bűnét. Okay. De próbálj még valamire gondolkodni, mi az a jelenség, ami kitörnek a lábukban. Az egyik az ember átfelejtsd el, a másik lehúzza, de még egy harmadik jelenség van, ami nagyon itt van Magyarországon.
Jó vagy rossz?
Az evangéliumnek jó jelenség van,
hát... Körülményes jó vagy rossz? Tessék?
Logikailag még egy barát, ha a grafikont húzhatom lefelé, nem veszek róla tudomást, még fölfele is tolhatom, csak azt nem tudom lefordítani, de logikailag még az van.
Tehát az egyik fölnézet, abba hagyta. Másik fölnézet, lehúzta. Harmadik fölnézés...
Nem lenézés fel, mint az alsó.
Igen, yeah, azt fogunk csinálni mindjárt, igen, nagyon jó.
Mint felhúzza
magát.
Ja, felhúzza magát. Igen. Én rá fogom érni. Mind rárom. Rá fogom érni. De még perfekciós Istenre. Én maximalista. Én ezt megvalósítom. És ezt látjuk keresztény körökben, látjuk ezt a világban. Láttuk a Tűzszekerek című filmet. Biztos is megyek a Tűzszekerek. Nem? De. Chariots of Fire. Az Eric Little történet. A két futóról. Hányan láttatok ezt a filmet? Aki nem látta, akkor nézzek meg. Klasszikus film, most újították fel az Olympia miatt Angliára. Ez egy igaz történet. 30-as években, azt hiszem. Két futó volt Angliában, az egyik angol, másik skot. És a kívülről úgy néztek ki, ugye, mindenki fehér ruhában futott, mindenkettő gyors futók voltak. Ez egyik Harold Abrams volt a neve, és ő zsidó származású angol ember. És a film bemutatja a kontraszt, hogy ez a két ember, aki külsőleg úgy néz ki, teljes két különböző motiváció hagyja őket. A Harold Abrams a motiváció, hogy ő a futatott a 100 méter, és szerzett magának egy edző, mert ő akarta megvalósítani a tökéletes futó. Ő meg akarta nyerni az aranydíjat minden áron. És az ő mozgás
tökéletes lett, és ő meg is nyerte az aranydíjat. A mai világban azt a jamaikai szerintem az, azzal nem tudod mit kezdeni, de, de ő megnyerte az aranydíjat, és a filmben többször arra beszél, hogy miért is hagyja magát az olimpiára. Azért, mert nekem van 9 másodperc megvalósítani azt, hogy ez én életemnek mégiscsak van értelme. De megszerezni azt az identitását, hogy ő egy fontos valaki. Hogy nem, mint zsidó Angliában nem kirekesztik, hanem úgy tekintenek rá, mint egy angol úriember. És ez, amit hajtotta, és olyan nagy nyomást érezte az olimpián, mert ez úgy érzi, az egész életet ezen múlik, hogy megnyerje az aranydíjat. Ő egy perfekcionista volt saját vallása szerint. Akkor tökéletesen csinálni a dolgot. És ez a tökéletesség, ez a maximalizmusság, ez sok embernek a lelkében van. Emlékszem, amikor készültem egy előadásra, a maximalizmus 10 tünetje, nagyon sok ember kérdezte, hogy mit gondolsz erről a perfekcionizmus. És nagyon sokan, amikor elkezdtük beszélni, úgy nyilatkoztak róla, hogy hát ez egy jó dolog. Hogy hát az ember csak úgy elér dolgok az életében, ha maximalista, ha tökéletesen csinálja a dolgot. Most ne értsd félre, én nagyon jónak tartom, amikor valaki maximalista. A burkoló, aki csempészte az egész házukat, nincs egy hiba sehol. Mert egy gyönyörű szép munkát végezhet, és annak nagyon örülök neki. Csak hogyan tönkretesszük az életünket, amikor ezt ugye behozunk a mi kapcsolatunkban, a perfekcionizmus. Francis Schaeffernek volt egy kis mondacskát, ha olyan beállítósága ember vagy, hogy mindig azt gondolod, hogy legyen tökéletes vagy semmi, akkor mindig a semmit fogsz kapni. Mindig a semmit fogsz kapni. Mert amikor mindig hajtod magad, hogy legyen tökéletes, tönkre fogod tenni a te életedet, és garantálom, hogy tönkre teszed mindenkinek az élete körülötted is. Mindig zsarnak. Tehát három jelenség alakul ki a fönti Isten tökéletes mérce szerint, amit már említettünk, de mondjuk, akkor menjünk le. Menjünk le. Egyre jobban kezdjük látni a bűnéket. Fölnézünk, wow, az nagyon magas. Hú, végem van. Akkor itt mi kezdünk ezzel csinálni? Azt mondta, hogy az ember felszűnt.
Kisebbítem.
Tessék?
Elkezdjük mondani, hogy ez nem is jelent.
De olyan, hogy igen, kezdjünk magyarázkodni.
Az alsó vektor, azt le lehet mozdítani.
Aha.
Ha az alsó vektort elmozdítom fölfelé, akkor a gap az csökken.
Így van, így van. Fontosan. Tehát az ember kezd csúszni lefelé. Nem akarok csúszni lefelé, emeljünk fel! Akkor hogy emeljünk fel ezt a lenti vektort? Magyarázkodok. Hát nem olyan rossz volt. Én egy kicsit csináljam. Nyitja, kijelenti magát,
ismerd magadat, egyre nagyobb a krízis, és mi azt mondjuk, ebből nem kérlek, köszönöm, és lehúzunk a leföldig, felhúzunk a lentit. Így jól érzem magamat. Ez egy kicsi kereszt, ez megfelel. És akkor így előre haladunk a keresztény életben, ebben a nagy semmiség, ez a nagy
üdelmítás.
Tessék?
Üdelmítás,
igen. Tehát a kicsi kereszt nem tudja elfedezni a bűneimet, és nem tudja áthidalni az Isten és köztem levő különbséget. A lelkiismert fúdulás nagyon bánt, hiába való meg a bűneimet, újra beindul a törvény káosz az életünkben. Vagy önigazoltak leszünk, vagy az önsajnálattal tele. Tehát kétféle irányba kezdünk haladni. Vagy az önigazoltságban hiszünk, vagy az önsajnálatban. Vagy lehúzunk a fenti vonalat, vagy felhúzunk a lenti vonalat. Ez maga a kiégés. Újra vagyok a törvény uralma alatt. De Pál olyan kifejezéseket használ a Galati levélben, hogy újra estek a törvény uralma alatt. Vagy kiestek a kegyelemből. Az nem jelenti, hogy elveszítettek az üdvösségüket, hanem kiestek a kegyelemből. Most nem fontos a kegyelem, hanem a törvény. Nem a hit, hanem az engedelmesség a fontos itt. Tehát ezek az ábrák azt akarja mutatni, ugye, hogy ezek a réseket, hogy mondják ezek? Ezek, amiről beszéltük ezelőtt. Ez a három antinomizmus, vagy a perfekcionizmus. És olyan értelemben ez a lelki gondozásnak a lényege. Amikor beszélünk emberekkel, akkor sokszor ugye a kereszt az elmaradt az életében, és amikor a kereszt elmaradt az életében, akkor nagyon sok keresztények kezdnek találni magukat valamilyen pszichológiai intézményben, vagy elmennek egy lelkigondozáshoz, mert nem tudnak kezelni az életük. Mindenféle házassági probléma itt fakad. A perfekcionizmus, az ítélkezés, ugye a tagadás, a hárítás. Van valami kérdése erre, mielőtt lépnénk és kezdünk beszélni megoldásról. Egyértelmű ezek a jelenségek? Jó. Tehát ez a törvényeskedés, ami tönkre teszi közösségünket.
A kérdésem van.
Igen.
Hogy ez a kiégés újra megyünk a törvényben, ahol kiesünk a kegyelembe. Most ez az, ami fontos, hogy nem essünk ki a kegyelemből.
Igen, nem essünk ki a kegyelemből, mert nem lehet kiesni, ez egy kifejezés, amit Pál használ, és ez a kifejezés azt akarta kifejezni, hogy a törvény uralma alatt kerültek, hogy újra a törvény nem jó viszonyulnak a törvényhez. És nem a kegyelem alatt vannak, a kicsi a keresztük.
De ők így gondolják így, és hát az nem így kicsitől van.
Így van. Hát ők saját magukat. Aha. Saját maguk tették a törvény magukat újra a törvény uralma alatt. Oké, tehát remélem, hogy ez mindenki számára egyértelmű, és hogy mindenki számára értető, és mindenki számára tapasztalható, hogy ez én hogy értem ezt át. Okay. Ez a könyv. Tehát magyarul mire van szükségünk, hogy kerülhetjük a kiégést? Mire van szükségünk, hogy ne essünk ebben egyértelmű, hogy mi kell? Egy nagy kereszt. Ugye? Egy nagy kereszt, ami elfedi a bűnéket. Tehát szükségünk van arra, hogy egyre nagyobbnak lássuk a Jézus keresztjét, ami elfedi a bűnéket és igaznak nyilvánít. Az evangéliumba betett hit visszatart attól, hogy visszaesünk a törvény alá. És pontosan ez, amit Pál kezd tanítani a Galatai levélben, ez egész levélben ő hirdeti az evangéliumot hívőknek. És ez, amíg nekünk szükségünk van rá, hogy a pulpitustól, hogy a lelkészek hirdetik az evangéliumot a keresztényeknek, a testvéreknek. Nem evangélizálunk, nem evangélizálunk újra a keresztényeknek, nem újra evangélizálunk, ők már megtértek, de ha evangéliumot kell hirdetni, hogy a keresztények, akik ott vannak, újra megerősödjenek az ő hitükben, hogy egyre jobban tudnak bízni abban, mit tett értem Jézus Krisztus, és ha ott van egy hitetlen, nem keresztény, ő is hallja az evangéliumot, és azért számára ez egy evangélizáció, ő megtért tőle. Tehát erre van szükségünk, egy nagy keresztre, ami bátorít minket, hogy nekem nem baj, nekem nem kell lehúzni a fenti vonalat. Ez az Isten mérce, vállalom, ő a tökéletesség vár tőlem. Nem kell felhúzni a lenti vonalat, vállalom, én ilyen vagyok, ez igaz rólam. Nekem nem kell állítani, tagadni, kifogást gyakorolni, dehogy is. Ez a bűn lakozik bennem. És a nagy kereszt, és csak a nagy kereszten keresztül tarthatjuk nyitva az ólom, és bátran előre menni, és elfogadni, amit Isten akar nekünk kijelenteni. Tehát, hogy néz ki a kiegyensúlyozott keresztény élet? Ugye, hogy ne essünk vissza a hintapalintában, amit tegnap beszéltünk, hogy hintapalinta az önigazoltság, vagy az önsajnálat. Tehát, hogy néz ki a kiegyensúlyozott élet? Tehát, ki az, aki tud meggyógyulni attól, az állapotából. Hogy tudunk kigyógyulni, hogy ne a perfekcionizmus, vagy az antinomianizmus, vagy a törvényeskedés, hogyan tudunk kigyógyulni, hogy ne essünk ebben a depresszió állapotában. Tehát ahogyan kezdtünk a keresztény életet, ugyanúgy folytatjuk. Hithatal és bűnbánata. És így haladok előre a keresztény életben. Tehát hihetetlen. Hihetetlen. Az evangélium, az az Isten üzenet, nem csak nem keresztényeknek, az evangélium, az még nekünk kell hirdetni magunknak. És azért ezen a konferencián vállaltam, hogy én eljövök közöttetek, hogy hirdessem az evangéliumot nektek. Nekem nincsen semmi új mondani való. Sem biztos vagyok abban, ha ti egy tipikus csapat vagytok, nagyon sokan elfelejtkeztek az evangéliumon. Az az én kis munkám, hogy újra emlékeztessen titeket a csodálatos, drága evangéliumon. És emlékeztetni titeket és bátorítani titeket, hogy az evangélium mindig ott legyen a közepén a te életednek, a közepén a te szívednek. Mert ha nincs ott a nagy kereszt, akkor onnantól kezdve minden bajod lesz. Bálványimádó leszel, a rossz viszonyulás, a törvénnyel olyan nagy káoszt fog okozni a lelkedben. Kiégsz, stb. De próbáltam felvázolni, hogy mi a probléma, és mi az egyetlen megoldás. És arra kérni, hogy valójában hiszitek ebben? János 6, 28-29, olvassunk ezt el, a Károli, akinek van egy ilyen Károli vizsgálat, azt olvasva, az úgy fogyasztam olyan szépen adja vissza. Itt tudunk kérni ezt, János 6, 28-29. Megvan? Mátyás, megvan?
Nekem van meg.
Oké. Miki? Jó, hangosan.
Hát a teremtményt Jézus is mondta.
Igen?
Teremtményt Jézus is mondta. Bizony mondom nektek. Nem azért kerestek engem, hogy éneket láttatok, hanem azért, mert ettetek a makenyérből, és jól látok. Tehát
János evangélium.
26. Jó, 24-et. Mondának azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Felel Jézus és mondan nékik. Az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondanának azért néki. Micsoda jelent az tehát?
Jó. Mi az Isten dolga, hogy van Jézus, mi az Isten dolga, hogy azt cselekedjük?
Az Isten dolga, hogy higgyetek abban.
Mert az Isten dolga, hogy higgyetek benne. Az úgy fogja, az Isten a tetsző dolga. Igazából mi az a munka, a dolga, mi az a munka, amit Isten vár tőled? Azt higgyél Jézus Krisztusban. Olyan egyszerű, pedig ez a munka, ez a hitnek a harc, nem könnyű. Világ legnehezebb dolog hinni. Ne csapjuk meg a fogunkat. Tehát, ahogyan kezdtük a keresztény életet, hogy kezdtük a keresztény életet? Krízis van. Nem tudok megfelelni. Szükségem van Jézus Krisztusra. Ő az egyetlen megoldás. Ő a megváltó. Tehát ahogyan kezdtük a keresztény élet, bevallottad, hogy én egy bűnös ember vagyok. De valahogy, ahogy telnek az évek, akarod meggyőzni magad, én mégis jó ember vagyok. Egyre jobb ember vagyok. Tehát, ha azon az úton fogsz járni, akkor krízis lesz újra. És akkor lesz egy pillanat az életedben, el kell döntened. Újra vállalom a krízist. Újra vállalom, hogy itt gáz van, itt probléma van. Vagy próbálsz tagadni. Önigazodnak lenni. Önsajnálatban esni. Vagy vállalod. Én egy bűnös ember vagyok. Krízis van. Nem tudok megfelelni, teljesíteni, bizonygatni ennek az Istennek. Tehát a megújulás a keresztény emberek az életében ott kezdődik az, hogy krízis van. Nekem szükségem van Krisztus vérére. Újra és újra és újra. Magyarul legyél őszinte. Ne essél az ön sajnálatban, hanem legyél őszinte. Legyél autentikus. Ez amit a világ keres. Tehát merjél tartani igazi bűnbánat. Merjél foglalkozni a bűneddel. És nem tagadni, nem mondani kifogásodat. Most mi az igazi bűnbánat? Az igazi bűnbánatnak van egy értelmi része. Tehát egyetértés Istennel. De bevalljuk és kerüljük a tagadás, állítás, kifogást. Értelmi része van, hogy igen, Uram, ez van az én életemben. Felvállalom. Igen, láttam a bűt. Milyen bűnökről beszélünk? Igen, Uram, újra türelmetlen voltam. Igen, Uram, irigykedtem. Igen, Uram, félelem, aggodalmaskodás. Ugye? Vállaljuk azt a belső dolgokat, amit nagyon nyilvános. Igen, Uram, vállalom, hogy ilyen kisebbségérzésem uralkodott rajtam. Nem akarok ráállni az én identitásomra, amit mondasz nekem, hogy ez igaz rólam. Ugye? Vagy megint magammal foglalkoztam. Az önzés dominált. Újra nem tudtam szeretni másokat, ahogy kellene. De bevallom, Uram, ez látom az én életemben. Egy nagy dózis büszkeség van bennem. Könnyen ítélkezek mások felé. Nem hárítom. Rossz kedvem volt, mert valaki ezt mondta nekem. Ne háríts! Bevallom! Én felelős vagyok az én szívemnek. Én érzelmi rész fáj. Mi az, ami fáj? Fáj, hogy végigkezdtem Isten ellen, aki mindenkinél jobban szeret. Rám
nehezedik, hogy elfordultam tőle. Nem bíztam benne. És fájdalom, hogy okoztam fájdalmat másoknak. Tehát ez az igazi bűnbánat, ugye? Hogy az Isten, aki engem szeret, ez az Isten, aki hűséges hozzám, én hátam fordítottam neki. Fáj, hogy én így viselkedtem a másik ember elé, így bántottam, megbántottam őt. Tehát ez más, mint az önsajnálat, ugye? Ez nagyon más, mint az önsajnálat. Római 2:4. Avagy megvetted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít, azaz a megtérés, az bűnbánat. Az Isten jósága az az igazi motiváció a bűnbánatra, mert az Isten jó, ugye? Nem akarok egy tékozó fiú életet élni, mert az én atyám szeret engem, visszafordulok az ő házához, ugye? Mit csinálok én itt ebben a bálványi máron istálóban? Visszafordulok az én uramhoz. Van egy akarati rész. Nem akarom újra elkövetni. Nem dédelkedtem ezt a bűnt. Uram, segíts, hogy változok. Uram, segíts, hogy elhagyom. De van egy akarati rész az egésznek. Sokszor itt teszünk a hangsúlyt, elfelejtkezünk, ami megjelenik el. És egy kapcsolat helyreállítás, hogy Istennel és másikkal. Nem csak elfordulom a bálványt, nem csak el akarom hagyni, hanem vissza akarok menni az én atyámhoz. Milyen képed van Istenről? Hogy ő valamilyen zsarnok, látja te bűnöd és állandóan akar téged megbüntetni? Mi tényleg milyen képed van Istenről? A bűn az mindig kapcsolat. A bűn az viselkedés és elkölt, igen, de ne felejts, mi a bűn? Megszegtem az Isten törvényét. Mi a törvény? A szeretet. Tehát az igazi bűnbánat az, hogy én vissza akarok menni az én Uramhoz, aki szeret engem. Nem akarok így külön élni tőle. Mit csináltam én? És most gondolkozhatok a pornográfiáról. Gondolkozhatok az önkielégítésre. Uram, én ezeket cselekedtem. Ez nem a te akaratod szerint. Nem akarok többet pornográfiai rabságban élni. Ez nem a te világod. És akarom elfordulni, akarom elhagyni és visszafordulni az atyámhoz, akinek a terve, az ő szeretet, az a valóság. Mert ez egy hamiság. Tehát mi a különbség az igazi bűnbánat és az önsajnálat között, amit most mondtam. De valami szomorú a pornó, vagy a haragtartás, ami az életében van. Nem a büszke áldozat mentalitás lesz jellemző, hanem az alázatos felelősségvállalás és szeretet Isten felé. Tehát végig kell gondolkozni, hogy mi a különbség az önsajnálat és az igazi bűnbánat. Mert kívülről két ember elsírja magát az ő bűnök miatt, de két különböző motiváció van benne. Úgy néz ki kívülről, mind a kettő sír, de az egyik egy önsajnálatban van, valami nem más, mint egy büszkeség. Én sokkal jobb ember, gondoltam magamról, de mindig itt tartok. Semmi köze kereszténységgel, semmi köze a bűnbánathoz. Bűnbánatnak a harc. Tehát, akkor odáig jutatok, hogy igen, bűnbánat akarok tartani. Az Isten úgy is lát mindent, az Isten úgy sem vádol, annyit kér tőlem, hogy jöjjön vissza, rohanok az ő ölében. Akkor miért nem akarnám bűnbánatba tartani? Hát igen, mert nem könnyű. Mert nem könnyű. 1. János 1:9. Megvalljunk bűnénket, hű és igaz, megbocsássa bűnénket, és megtisztítsa minket minden hamisságtól. Tehát ez a vers nagyon jól ismerik. Ez a vers hogyan biztat minket? Ez a vers hogyan ad vigasztalás nekünk. Mit jön? Amit próbáltam kihozni belőled, amit félig kijött belőled, hogy amikor ezt a verset olvassuk, három része van ennek a versnek, és ez az első szó egy hatalmas nagy feltétel. Ha. Tehát, ha megvallom a bűnénket, hű és igaz, és megbocsátja a mi bűnénket. Tehát sokszor úgy olvasom, hogy első, ha megvalljuk a bűnénket, és átugrunk az a középső rész, hű és igaz, és akkor megbocsátja. Tehát, ha megvallom, akkor ő megbocsát. És van az ígéret, hogy ő megbocsát, ha megvallok. Oké? Okay? Ezt kétszer mondtam. De az a hű és igaz dolog most, mit kezdjük ezzel? Most az pontosan mit lehet?
Azt mondtam, hogy ő feltétlenül hű és igaz.
Igen, oké. Okay. És mondtam, hogy ő kegyelmes, és sokkal kegyelmes, mint a kegyelmi. Nagy bűnkövet ellenet, nagyon jó. Csak akkor segíteni mindenüket, hogy sokszor olvashatjuk ezt a vers, és a szubjektív oldalra teszünk a hangsúlyt. Ha megvallom, akkor ő megbocsát. Ez igaz, de a vers többet mond ennél. Tehát sokszor úgy vagyunk vele, miért bocsátja meg Isten a bűnöket? Hát mert megvallottam. De mi történik, amikor újra és újra azt a bűnt követed el? Mi történik akkor? Ha Isten újra és újra megbocsát, miért nem szabadít engem a bűneimtől? Tehát akkor úgy kezdünk gondolkozni, hogy nekem újra és újra kell megvallani ezt a bűnt. De amikor újra és újra ugyanazt a bűntben esek, akkor lehet, hogy nem volt igazi a bűn bánatom. Lehet, hogy nem eléggé megbántam. Lehet, hogy nem eléggé megutáltam a bűnömet. Lehet, hogy nem eléggé szomorú voltam. És annyira kezdünk belemenni a szubjektív oldalba, ha csak magunkra figyelünk. Tehát, ha nem igazán megbántottam, ha nem igazi megvallottam, ha nem igazi utálom, akkor lehet, hogy Isten nem is bocsátja meg, és ha újra és újra követem el a bűn, és ha én nem komolyan veszem, akkor lehet, hogy Isten se komolyan veszi. És kezdjünk belemenni ebben a zűrzavarban, annyira, mert annyira tettük a hangsúlyt a szubjektív oldalon. Ha őszintén, komolyan bevallom a bűnömet, akkor Isten is komolyan vesz engem, és akkor ő is megbocsát. Tehát nehezen tudok megszabadulni a lelkiismeret foglalásomtól. Valaki ezt tapasztalta, vagy csak én? Köszönöm az őszinteséget. De hát a lelkiismeret sokszor nem akar elmúlni. Igen, Miklós. Egyet akartál érteni, neked is. Oké. Tehát, ezek mind felmerülhetnek. És a végén olyan sokszor beleesünk ebben, hogy kezdjük azon gondolkozni, hogy figyelj, nem tudok birkozni ezzel a bűnnel, nincs változás az életemben, újra követem ezt a bűnt, újra bocsánatot kértem, de a lelkiismeret tudás nincsen katarzis. Lehet, hogy nem is vagyok hívő. És az emberek ebből kiégnek. Mert azt gondolják, hogy az egész keresztény élet arra szól, hogy bűnös vagyok, és meg kell vallanom a bűnömet. És újra kell ugyanazt a bűnt vallani, és ugyanazt a bűnt cselekszem. És lehet, hogy Isten nem is komolyan lesz engem. De vigyázzunk, ugye, mert amikor megvalljuk a bűnöket, a sátán az, aki újra megvádol minket, ugye? A sátán az, aki jön, és újra vádolja, hogy nézd meg, mit csináltál. Ugye? A megvádolt bűnökért is megvádol minket. Oké, ez a vers olyan a fejbe ad nekünk, mint az valás.
Hát egy hű és igaz.
Oké, hű és igaz. Mit jelent, hogy ő hű és igaz? Ő igaz, hogy ő igaz, hogy ő látja a bűnöket? Igazságosan látja a bűnöket? Mi, hogy van ez? Hű és igaz. Mit jelent, hogy ő hű és igaz? Miért bocsájt meg a mi bűnénket? Mert ő igazságos. Ugye? Az angolban van az igazság, az a truth és a justice. Most melyikre van szó? Truth vagy justice?
Justice.
Így van. Ő egy justice. Azért oda menjünk Istenhez, és megvalljuk a bűnéket. És azt gondoljuk, hogy ő meg fog bocsátani, mert én megvallottam a bűnöket. Ne felejtsük el! Nem mehetünk Istenhez közben járó nélkül. Ő nem alap, ahol menjünk az Isten, csak valljuk a bűnéket. Nem. Ő egy szent Isten. És ő sokkal jobban utálja a te bűnödet, mint hogy amennyi nem utálna a bűnödet, ugye? Az egy dolog, hogy te újra és újra megvallod, és próbál elhagyni, és utálod. Isten sokkal jobban utálja a te bűnödet, mint te saját magad utálod a bűnödet. Nekünk szükségünk van úgy menni ehhez a szent Istenhez, és hit által arra hivatkozni, hogy ő azért bocsátja meg az én bűnömet Krisztus miatt, ugye? Mert Krisztus büntette meg helyettem, értem, miattam. És az, hogy ez kimegy a fejünkbe, mert a szubjektívre teszik a hangsúlyt. De az objektív az a lényege, hogy Krisztus miatt. Isten egy igazságos Isten, és Krisztus büntette helyette. És mert az én bűném Krisztusra van téve, én igaz vagyok Isten előtt. És mert én igaz vagyok előtte, és az ő gyermeke vagyok, ő hűséges marad hozzám. Hű és igaz. Mert ő igaz, hű marad. Ez a mi egyetlen reményünk az életünkben. Ha ez nem így van, akkor elveszünk. Elveszünk. Tudsz te erre ráállni napról napra? Látom a bűnemet, nem esek kétségben, mert Isten igazságosan büntette Jézus Krisztus helyettem. Hát Jézus a nézője óriási igazságtalanság történt, ugye? Mert Jézus egy tökéletes életet élt, és ő meg lett ítélve. Egy igazságtalanság olyan szempontból. Egy igazságtalanság, hogy én, mint bűnös ember, szavazott megyek. Büntetés nélkül. Ez is igazságtalan, ugye? De mert ő az engesztelő áldozat, aki megvallotta a büntetés helyettük, akkor igazságos az Isten. Oké. Tehát ráállunk az objektív evangéliumra minden nap az életünkben. Ha nem ráállsz rá, akkor véged van. Véged van. Minden lelki betegség kialakul nekem. Tehát hogyan jutunk el az igazi bűnbánat öröméhez? Mert minden bűnbánat, ha igazán végezted, igazi örömmel végződik. A bűnbánat az egy örömteli dolog. Mert Isten igazságos, igazat nyilvánított Krisztus miatt, és hűséges marad, őszinte és alázatos bűnbánatot gyakorolhatjuk rendszeresen. Isten úgy is lát mindent. Miért próbálnak takarni? Ez az igazi katarzis élmény Istennel. És a Biblia beszél erről a Zsoltárokban. A szabadítás örömét ad nekem. Az igazi bűnbánat az egy öröm. Én nem akarok takarni a bűnömet. Nem akarok hárítani. Nem akarok kifogást találni. Én akarok elmondani mindent, hogy legyen távol tőlem. Hogy üresítsem a lelkemet. Isten úgy is látja. Örvendezhetünk az igazságban. Járunk az igazságban. Első János 1-7. Aki azt mondja, hogy nincs bűn benne, becsapja magát, ugye? Tehát örömmel vallatjuk a bűnéket, alázunk meg magunkat, és örvendezünk az evangéliumban. Biblia úgy beszél erről, hogy ez a Simmel Justus Ectacator. Valaki éppen tegnap a kis csoportban egy kicsit kétségben volt testre, hogy ő látja az ő bűnét, és a másokhez, hogy képes ő szörnyűrézni magát. Lehet, hogy másoknak megy ez a kezdenére, de ő nem tud még kezdeni az ő bűnével. És mi az öröm hír ilyenkor? Örüljél, mert te sokkal bűnösebb vagy, mint nem tudod képzelni. Sokkal bűnösebb vagy. És örüljél,
mert Isten sokkal jobban szeret téged, hogy el tudod képzelni. És ez a két igazság, amikor találkozik a te lelkedben, hogy én ilyen vagyok, én ez a bűnös ember vagyok. De Isten az ő szeretetet Krisztusban adta nekem. Amikor ez a két vonal történik a te lelkedben, akkor kitör az evangélium dunamis. Ez az evangélium az ereje a te életedben. Amikor ezt a két dolog valahogy össze tudod tartani. Simelius effectus, ugye latin kifejezés, hogy ugyanakkor igaz és bűnös vagy. És Luther Martin állandóan erről beszélt. Igaz az egy passzív dolog, ami történt veled, hogy igaz, Isten igaznak nyilvánított téged. Passzívan elfogadod, és ez egy objektív tény, ami történt veled. Ezt hitáltal felfogadod. De ugyanakkor van egy szubjektív dolog, amit te tapasztalsz minden nap az életedben, az, hogy bűnös ember vagyok. És Isten így kér tőlünk, hogy merjük mind a kettőt bevallani. Egyszerre. És azért van ez a bal láb, jobb láb. Mi így menjünk át az életen. A bal láb képviseli ezt a szubjektív dolog. Ez a szubjektív bűntapasztalat és szubjektív bűnbánat. Ugye? Uram, látom magamat, hogy milyennek tudok lenni. Tudok ítélkezni mások felett. Tudok én büszke lenni. Tudok én türelmet lenni. Meglátom, bevallom az Uramnak, hogy én ilyen vagyok. De jobb lábaddal ráállsz az evangélium igazságra. De köszönöm, Uram, hogy nekem nem kell maradni az én bűnémben. Köszönöm, hogy a kereszténység nem bűnközpontú. Köszönöm, hogy nem nincsen vége, hanem ráállok az evangélium, az objektív igazság, hogy de mégiscsak látsz engem Krisztusban. És Krisztus miatt hűséges maradsz hozzám, ugye? Krisztus miatt megbocsátasz az én bűnömet. De nem maradjuk én önigazolt, mert ez nem egy önigazolt, ez az evangéliumnak az öröme. Ez az evangéliumnak a tény, amit hitáltal történik, és akkor ugyanakkor a következő percekben az ember újra felismer a gondolati világon, hogy mit tudom én, hogy újra kezdtem irigykedni, vagy aggodalmaskodni, vagy félni, vagy depresszióban esni, vagy önsajnálatban esni, vagy egy bűnben esni újra, és újra tapasztalod azt, ez a valóság, ezt látod, ezt tudod, ez igaz magadról, nem tagadod. Nem akarsz hálítani, szembenézve vele bátran, de ugyanakkor a jobb lábaddal ráállsz, és újra kihirdeted magadnak a evangéliumot. Kihirdeted magadnak, hogy én az Isten gyermeke vagyok, hittáltal Krisztus miatt. És ez nem változik, ez egy objektív tény. De ugyanakkor a bűnt látsz. És így menjünk át az életed. Majdnem, mintha egy szkizofrénes keresztények vagyunk. Mert mind a kettő egyszer igaz. Simmel jössze szepákától, amit én mondok, semmi újat nem hoztam Amerikából. Ez visszamegy Luther Mártonnak. Ő ezt tanította. Ez volt a reformációnak a lényege. Egész Nyugat-Európa megváltozott, mert az emberek megértették az evangéliumot, amit az egyház eltakart éveken keresztül. Vagy így fogunk élni, vagy egy öndepressziós önsajnálat, vagy egy önigazó, büszke törvényeskedés vagy az értségre fogok menni. Ezek két lehetőség, ami várnak, ami az alap minden közösség, minden lelki betegségnek. Tehát, Isten arra hitt minket, hogy merjünk bízni egy nagy keresztben. Merjünk bízni egy nagy keresztben. Második Péter levele így kezdődik, hogy Péter felsorol sok-sok nagyon jó ilyen keresztény karakter tulajdonságok, így jelent türelmesnek lenni, kitartónak lenni, stb. És akkor ebben a versben a harmadik versről kezdem, mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfelejtkezett a régi bűnéből való megtisztulásáról. Tehát a keresztény élet nem, miért nem meg? Mondja Péter, miért nincs meg ezek a dolgok az életedben? A türelem, a szeretet, a jóság, miért nincs meg ezek az életedben? Mert elfelejtkeztél az evangéliumról. És a lelkiismeret leterhel téged. Gondolkoztál azon? De nem tudsz senkit szeretni, ha a te lelkiismeret le van terhelve. Az egyik kedvenc versem a Zsidókhoz írt levele 9:14. Olvassuk ezt a verset, és ezzel be is fejezünk. Légy szíves, valaki keres ki nekem a Zsidókhoz írt levele 9:14. Ja, ez egy más, gondolom, hogy ezt a bal láb, jobb lábat csináltam Erdélyben, és a lelkész, aki följött az előadás után, azt mondja, hát Robikám, ez nagyon jó hangzik, de hagyd mondjam, hogy nagyon sok lelkész itt Erdélyben úgy mennek át az életem, csak a bal lába, hogy bűnös vagyok, bűnös vagyok, bűnös vagyok. Tehát vigyázzunk, hogy ne az egyikre, vagy a másikra teszünk a hangsúlyt, mind a kettő egyszerre. Zsidókhoz írt levele 9:14. Kiolvasok.
Akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul az Istennek, mennyire inkább megtisztítja a lelki ismeretünket.
Pillanat. A Krisztus vére mennyivel inkább megtisztítja a lelki ismeretünket. A Krisztus vére az az egyetlen, az a megoldás. Mint keresztények, mi azt mondjuk, hogy igen, az embernek nagyon sok alapszükségletek vannak. De mi a legfő alapszükséglet a te életedben? Az, hogy megbocsátást nyerjél. Amit felsoroltam az előbb, azok a teremtéstől származik. De a bűneset után a legalapvető szükséglet, ami a lelkedben van, az, hogy valaki megbocsásson neked. Mi keresztények azt mondjuk, ez az alapvető probléma, és az alapvető megoldás a mi világnézetünknek, az a Krisztus vére. A Krisztus vére katarzisként megmossa a lelkiismeretünket. Na most, ha ez megtörténik a te lelkedben, ha ezt átélted, tapasztaltad, megköszönted az Uradnak, akkor mi lesz a következménye annak?
Megtisztítja lelkiismeretünket.
A holt cselekedetektől. Mi a holt cselekedet? Amikor te valamit igyekszel jót tenni az Istennek, mert te látod a bűnödet, és most próbálsz jó cselekedni az Istennek, hogy mégiscsak ne haragudjál rá. Ez egy manipuláció Isten felé, és bűzlik. Rohadt cselekedet. Ugye? Tehát megszabadít minket ettől a féle halott cselekedetektől, mint egy halott test bűzlik, megszabad minket halott cselekedetektől, hogy szolgáljuk az élő Istennek. Úgy fejezzük ez a verset, hogy szolgáljuk az élő Istennek. És hiszem, hogy ez mindannyiunknak a vágya, hogy szolgáljuk az élő Istennek, hogy legyen élet bennük, hogy amit csinálunk, ennek valósága van, hogy nem egy hiába valóság. Az életünk, mi az igazságban járjuk, ez fontos. És ez, amit én kívánok nektek, hogy merjétek ragaszkodni az evangéliumhoz, merjétek objektívként megfogni az evangéliumot, és ugyanakkor szubjektív módon bátran bevallani a bűnéteket. Amen. Köszönöm szépen, hogy itt lettek, maradok is sokatokra, de ezt jól lenne, ezeket kicsit feldolgozni, hogy gyakoroljatok járni a bal lábatokon és a jobb lábatokon, és hirdessétek magatoknak az evangéliumot. Tehát ez a kis csoport. Bal láb, jobb láb. És bátor és biztos egymás, és imádkozunk egymásnak. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezeket a kis három részeske ifjúságnak.